Ja, Gergely.
Újabb migrációs válság alakulhat ki Németországban, és a német kormány nem készült fel ennek a helyzetnek a kezelésére. Ezzel megyünk tovább 6:30 után, 9 perccel. Az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber beszélt erről egy lapinterjúban. Szerinte a menedéket kereső emberek elhelyezéséért felelős helyi önkormányzatok súlyos terhelés alatt dolgoznak, és attól is tart Weber, hogy drámai folyamatok indulnak be a télen. Így például a 2015-ben elmélyült európai migrációs válsághoz hasonlóan ismét egyre több torna termet kell átalakítani befogadó központtá, korlátozva akár az iskolai testnevelést és a sportegyesületek működését. Ami pedig az igazi újdonság a német Manfred Weber nyilatkozatában az az, hogy szerinte nem kellene eurómilliókkal támogatni a földközi tengeren mentést folytató civil szervezeteket, mert ezzel csak még vonzóbbá teszik az irreguláris migrációt. Vonalban Tarik Messzárt, a Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét köszöntöm. Jó reggelt kívánok!
Varga Márki, reggelt kívánok!
Ó, bocsánat, igen. Nézzük Németországot mindenek előtt. Hogy lehet az, hogy Weber szerint a mostani kormánykoalíció nem készült fel a migrációs hullámra, amikor lényegében 2015 óta migrációs hullámok között élnek?
Hát Manfred Weber ugye most CSU színekben, gyakorlatilag bár nem otthon Németországban, de Európában ugye ellenzékben ül, hiszen otthon Németországban most jelzőlámpa koalíció van, vagyis egy vörös SPD, sárga FPD és egy zöld, tehát ugye a zöld párt ugye ennek a harmadik tagja és a leghangosabb migrációpárti erő az összes német párt közül, úgyhogy ő most gyakorlatilag Brüsszelből üzenget haza, hiszen bármi, ami migrációs fronton történik Európában, az nem lehetséges anélkül, hogy a német kormány azt ne hagyná jóvá. Tehát Németország és Franciaország nélkül, hogyha közöttük már eleve nincs konszenzus bármilyen brüsszeli javaslat kapcsán, akkor gyakorlatilag előse terjeszti a bizottság. Ugye azért itt vannak informális egyeztetések is, amikor bármiféle javaslat tesz az Európai Bizottság, hogy hogyan menjen előre, vagy éppen hátra, ugye nézőpont kérdése, az Európai Unió migráció a bevándorlás ügy tekintet. Ugye egyrészt Weber most ezeket a húrokat pengeti, ezeket a migrációkritikus húrokat. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt nagyon sok évben is, tehát most már gyakorlatilag 7.-8. éve tartott az egész, megszólhatott volna jóval keményebben, különösen amióta nagyon komoly néppárti pozíciót tölt be. Azért mégiscsak Európa jelenleg legnagyobb pártcsaládjáról van még mindig szó, aminek ő most már nem csak európai parlamenti frakcióvezetője, hanem most amióta Tusk leköszönt ugye elnöke is. Tehát korábban is megüthette volna ezeket a kritikus hangokat. Most gyakorlatilag ezzel a nyilatkozattal megnyitotta ő is ezt a frontot a korábbi koalíciós partner SPD ellen, illetve ezzel, ugye, ezzel a fronttal próbál segíteni az otthoniaknak, úgymond a CDU-s kollégáknak, akik pedig ugye az állampolgársági törvény miatt kerültek most szembe az SPD-vel. Nyilvánvaló, hogy próbálnak egy önálló álláspontot a kormánytól eltérő, azzal ellentétes álláspontot ők is elfoglalni. Tehát valószínűleg ez egy politikai taktikázás része. Nem hiszem, hogy olyan mély elvi meggyőződés hívta volna ezt most belőle elő.
De akkor az lehetséges, hogy valóban erős, tehát hogy nézzük a tartalmi részét, erősebb lesz a következő migrációs hullám, mint ami az elmúlt években tapasztalható volt? Mert valamire azért készül ez a nyilatkozat, vagy valamire felkészít ez a nyilatkozat?
Hát az tény, hogy már most is erősebb, mint tavaly. Ugye ami sokkolja most az Európai Unió tagországait, hogy valószínűleg nem számítottak arra, hogy ekkorát ugrik a tavalyhoz képest. Ugye tavaly volt egy olyan hullám, amire azt hitték, hogy ha kismértékben is fog nőni, esetleg nőni fog, vagy esetleg csökken, vagy stagnál, de azt látjuk, hogy ezekkel az érkezés számokkal, meg kísérletekkel, hogy akár 50%-kal magasabb, tehát másfél szeres tavalyhoz képest. Azért ez egy nagy ugrás, és ez azt gondolom, hogy nagyon aggasztja most Európa vezetőit. Tehát erre reagál gyakorlatilag Weber. Egyébként mondom, ha tényeket nézzük, akkor abszolút helyes az észrevétel, hogy ez a migrációs hullám, ez azért nagyon közelíti a 16-ost, talán a 15-ös még nyilván nem ért el, de a 16-ost azt évvégére akár el is érheti. Tehát valamit tenni kell, és mindenképpen előre kell lépni, hiszen 24 közepéig tervezik elfogadni a hírek szerint ezt a bizonyos migrációs paktumot, amit annak idején 2020. szeptember végén az Európai Bizottság vetett az asztalra, de igazából nagy elmozdulás nem volt benne, hiszen sem a parlament, sem a tanács nem tárgyalta még.
Akkor nem tudom, hogy lehet-e ilyen distinkciót tenni, de a németek az eddigi bevándoroltakat integrálni tudták, vagy csak elhelyezni?
Hát nyilvánvaló, hogy voltak bizonyos integrációs erőfeszítések, bizonyos személyekkel, amik azt gondolom, hogy az elmúlt években érkezettek a kisebbségét jelentik, voltak sikerek, tehát olyan nincs, hogy minden kudarcos természetesen. Alapvetően azonban azt gondolom, hogy az integráció nem sikerült, itt azért főleg elhelyezésről beszélhetünk, és azért ezt ne felejtjük, hogy erre is figyelnek a bevándorlók, amikor Németországba, vagy akár Nyugat-Európa más országaiba vágynak, hogy előbb-utóbb, és ezek általában azért baloldali erőt, legalizálják őket. Tehát nem lesznek visszatoloncolva, ugye 20%-át sikerül nagyjából, vagy talán még kevesebbet visszatoloncolni évente a hazájába azok közül, akik irregulárisan érkeznek Európába, és akkor erre naturalization, tehát legalizációs hullámokra számítanak ilyenkor a bevándorlók. Én nemrég jártam a flamandoknál is gyakorlatilag ez a helyzet, hogy a belga állam néha indít egy ilyen honosítási programot, és akkor azok, akik nagyon régóta irregulárisan tartózkodnak az országban, egyszerűen érdemes kivárniuk ezt, mert valami baloldali vagy liberális kormányzat egészen biztosan állampolgárságot fog adni nekik. Ugye arra számítva nyilvánvaló, hogy ez egy új szavazói réteget is szerez a saját szavazótáborába, ami persze elég kétséges, hogy valóban ezek baloldali liberális szavazók lesznek ezek az emberek. Mindesetre ami a leglényegesebb, azt gondolom, hogy ez meghívó levél. Tehát minden ilyen legalizációs hullám, állampolgárságot adó intézkedés, az meghívó levél a Földközi-tengeren, vagy akár az ázsiai, abból kiinduló migrációs útvonalakon érkezőknek, hiszen azt mondja, hogy elég egy pár évet várnod, itt majd valahogy el leszel, hazataloncolni nem nagyon fogunk, mert nem tudunk, úgyhogy elég egy pár évet ott kivárni, és akkor megkapod azokat a jogokat, amiért mások korábban egyébként szigorú feltételeket kell teljesítsenek.
Hát akkor, ha már meghívó levél, akkor itt most a Weberi nyilatkozat egy másik pontját hadd vegyem elő, ez pedig az, hogy kritizálja az Európai Uniónak a földközi tengeren mentést végző civil hajókhoz való hozzáállását. Azt mondja, hogy nem azokat kellene támogatni, mert hogy valóban ő azt mondja, hogy ezzel az irreguláris migrációt ösztönzik, de hát ez szinonimája annak, amit ön mondott, tehát hogy ez meghívó levél. Ezt is le akarják állítani.
Ez egy nagyon-nagyon régi dilemma, hogy mit kellnek az NGO hajókkal az Európai Uniós tagországok, hiszen a mentés ugye mindenkinek kötelessége a tengerjog szerint, és gyakorlatilag az történik, hogy a mentést kiszervezte az Unió, tehát nem tartja ezt saját kézben, hanem vannak ezek az NGO hajók, egyébként számtalan, és főleg egyébként észak-európai államok szervezetének, államok zászlaja alatt hajózó NGO-k, amiket civil szervezetek működtetnek, és sosem a mediterrán országban vannak ezek egyezve, hanem általában Németországban, skandináv államokban, legutóbb ugye, ami a botrány volt Olaszországban, ugye az a két NGO hajó, azok is, abból a háromból is kettő, Németországban, egy pedig Norvégiában volt bejegyezve, és ilyen zászló alatt hajózott, és ugye erre hivatkoznak az olaszok is, hogy akkor ezek az államok legyenek kedvesek akkor törődni a migránsokkal, mert ők egyszerűen már nem bírják. Amit ön mond, valóban egy régi probléma, a fő probléma, a meghívó levél probléma az ugye az, nem maga a mentés, hiszen hogyha eléri valaki Olaszország partjait, és ott bajba kerül, akkor olasz felségvizekkel nyilvánvalóan Olaszország kötelessége a mentés. Ugye ez is egy fő töréspont, hogy nem a a zászló szerinti állam, tehát Olaszország, hogyha perrekerül sor, akkor egészen biztosan veszt ebben az ügyben, tehát biztos, hogy a korábbi joggyakorlat szerint, ahogy az uniós jogot, vagy a nemzetközi jogot helyesebben, inkább nemzetközi jogi kérdés, tengerjogi kérdés, az Európai Bíróság, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága Luxemburg, illetve Strasbourg értelmezi, az alapján Olaszország egészen biztosan veszten egy ilyen perben. De a fő probléma nem az, hogy olasz felsőbbizekkel mi Olaszország kötelessége, hanem az a gyanú, hogy embercsempészekkel legalábbis kommunikációs szinten, nem is anyagi szinten összejátva ezek a bizonyos civil szervezetek líbiai vizeken veszik fel ezeket az embereket, és gyakorlatilag ez a meghívó levél, hogy elég, hogyha a csónakba beleülsz, vagy az embercsempészek beletuszkolnak téged ezekbe a lélekvesztőkbe, már líbiai vizeken esélyed van, hogy megmenekülj és áttaxizzanak téged Olaszországba, vagy esetleg Máltára, hiszen líbiai felsővizeken a líbiai partiósség elől gyakorlatilag gyorsan elvisznek ezek a bizonyos NGO-hajók. Ugye ez egy komoly probléma, ezt az Európai Unió tisztségviselői is tudják, ezért beszélnek magatartási kódexről, ugye Ylva Johansson is magatartási kódexről beszél, tehát valamiféleképpen ugye ez a burkolt beismerés annak, hogy ezeket valamiféleképpen regulázni, meg kellene regulázni ezeket a civil szervezeteket, nemzetközi emberi jogi civil szervezeteket, mentést végző szervezeteket, olyan hajókkal ráadásul működnek ezek, amelyek nem alkalmasak mentésre, eredetileg ugye főként ipari célokat, halászati célokat beteljesítő hajók, és amikor ők hivatkoznak például arra, hogy milyen rettenetes rossz állapotok uralkodnak ezeken a hajókon, ezért is szükséges, hogy az ország minél előbb megnyissák a kikötőiket, hogy biztonságosan partra tegyék ezeket a szerencsétlen sorsú migránsokat. Azt se felejtsük el, hogy a hajóknak a kiképzése miatt alakul ki közegészségügyi veszélyhelyzet. Nyilvánvaló, ezek nem alkalmasak egyébként műszakilag, meg a fedélzet nem alkalmas mentésre, ezek átalakított hajók, vagy talán átsalakítják őket, és mégis végzik ezeket a tevékenységet. Úgyhogy nagyon-nagyon sok gond van valóban, és a jelenlétük ezeken a líbiai, tunéziai vizeken bizony az afrikaiak számára egyértelműen pull faktor, tehát úgynevezett húzóerő.
Igen, de ugye arról nem sok szó esik, vagy pontosabban az olasz oldalról esik szó, pláne most az új olasz kormány néhány valóban figyelemfelkeltő intézkedésével és hajók távolság, vagy távol tartásával kapcsolatos döntésével, vagy emiatt esett most az olaszokról sok szó, de arról, hogy a franciák például nem nagyon engednek be migránsokat Olaszország irányából, meg hát azért a németek sem segítik az olasz ellátórendszer tehermentesítését ezekben a hónapokban, arról kevesebb szó esik. Tehát, hogyha valóban itt perre menne az ügy, amit ön is említett, itt csak az olaszokról szólna a történet?
Hát előbb-utóbb nyilván ez egy nagyon tág európai problémává szélesedett már régóta, tehát valószínűleg egy ilyen perben azért itt több szereplő is lenne. Önmagában, hogyha az NGO-k és Olaszország között van a vita, akkor Olaszország ezt elveszti, hiszen, ahogy mondtam, arra, amire a Meloni kormány hivatkozik, illetve annak miniszterei, hogy az ászló szerinti állam fogadja be, ez valószínűleg jogilag nem fogja megállni a helyét. Ezért van az, és amiről az önkérdésem vonatkozik, hogy egy politikai jellegű dolog, tehát politikai szinten beszélünk már akkor, amikor Franciaországot és Németországot idehozzuk, mint azt a két államot, ami például június 10-én a luxemburgi belügyminiszteri tanácskozáson a között a 18 állam között volt, a 27-ből, ugye 9 ebben nem hajlandó részt venni, hogy önkéntesen vállaljon kvótát, önkéntes szétosztást vállaljon. Ugye 18 állam vállalta ezt, hogy Olaszországból átvesz. Akkor még Lamorgese volt a belügyminiszter, és ő ezt sikerre vitte Luxemburgban. De ugye itt két dolgot kell látni. Az egyik dolog az, hogy ugye most már 90 ezer fölött érkeztek Olaszországba idén a közép-mediterrán útvonalon migránsok. Ez egy óriási szám. De Németország és Franciaország 3500-3500 vállalt akkor júniusban Luxemburgban, ha jól emlékszem. És ebből körülbelül 150-et sikerült talán Franciaországba eddig, illetve Németországban. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kudarcosnak tekinthető időarányosan ez a vállalás, hiszen jövő nyárig vállalták ezt a 90 ezerhez képest, mondom, tényleg elenyésző 3500 ezek az országok. Ami ugye most kipattant, az az, hogy az NGO-k hajók kapcsán Olaszország átirányította gyakorlatilag a hajót más államokba, tehát ez a vigyétek, ti, akik akarjátok nyugodtan, csak nálunk ne kössenek ki, gyakorlatilag ez volt itt most a politikai üzenet. Nyilvánvaló Afrikába is küldték kezdve az üzenetet végre, tehát ennek nem abban van jelentősége, hogy most hány ezer vagy hány száz migránssal több érkezik éppen aktuálisan most a Meloni kormány alatt Olaszországba, hanem hogy a Meloni kormány és ugye Piante Dorzi, aki Salvini kabinetfőnöke volt, ő mint belügyminiszter milyen üzenetet küld Afrikába, és végre elküldték ezt az üzenetet, hogy ne gyertek, mert bonyolult lesz, nem engedünk leszállni, sokkal-sokkal nehezebb lesz a sorsotok, hogyha megpróbáljátok ezt az utat. És ugye ennek a másik oldalat pedig az, hogy ugye Franciaország volt ezt a hajót befogadni, és itt pattant ki a feszültség, hogy Franciaország azt mondta, ezt a júniusban vállalt 3500 főt sem hajlandó most már befogadni. Tehát valóban itt megy a politikai szintű üzengetés, azt is mondhatnám ilyen kicsit vulgárisabban, hogy keménykedés a két ország között. Valószínűleg ők a tárgyalóteremben ilyen szinten nem találkoznának, de ez nagyon-nagyon megnehezíti ez a feszültség a közös európai megoldásnak a megtalálását. Hiszen az unió két alapító tagállama, sőt, hogyha Németországot is vesszük, akkor három alapító tagállama között támadt egy nagyon komoly feszültség a migráció kapcsán.
Egyetlen perc, egyetlen rövid kérdés. Manfred Weber is beszélt róla, hogy azt szorgalmazza, hogy az afrikai országokban a helyi kormányok közreműködésével alakítsanak ki diplomáciai övezeteket, ahol a kérelmezők benyújtják. Az EU tisztségviselők pedig elbírálják a menedékjogi kérelmeket. Ez lényegében az a korábbi magyar megoldás, hogy az unió határain kívül folytassák le az eljárás, lényegében egy ilyen külső tranzitállomáson, hogyha lehet persze a diplomáciai képviseletet annak tekinteni, mert ezek szerint azt nyugaton is látják, maximum nem hangoztatják, hogy a valódi menekültek meg a gazdasági bevándorlók arányában azért erős többség van utóbbiak irányába.
Persze a statisztikák azt mondják, hogy nagyon kevesen kapnak valódi védelmet, tehát nagyon kevesek lesznek akár menekültek, akár kiegészítő védelemben részesülők. Tehát igen, a nagy részüket ugye elutasítják, hiszen nincsenek kitéve sem üldöztetésnek, sem pedig életüket nem fenyegeti veszély a származási országokban, és ezt ugye európai uniós tagországoknak a menekültügyi hatóságai állapítják meg. Nagyon régi javaslat valóban, gyakorlatilag a magyar miniszterelnöknek már a migrációs válság kipattanásakor ez a javaslatai között volt, ő akkor ugye előterjesztett több olyan pontot, ami segítette volna kezelni ezt a válságot, meg se hallották ezt Brüsszelben, azóta már a britek és a dánok is ugye próbálják kiszervezni Ruandába, ugye, ami gyakorlatilag egy dél-afrikai ország, mert tehát nagyon-nagyon messzire kiszervezni a menekült kérelmeknek az elbírálását. Ugye ezt látjuk, hogy egyelőre még nem működik, de sokan gondolkodnak ebben, és most egy nagy fáziskéséssel az Európai Unió legnagyobb pártszárgyának vezetője Manfred Weber is eljutott ide, hogy fognak-e hozzá csatlakozni, ebben viszont erősen szkeptikus vagyok.
Köszönöm szépen, Varga Márkot, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét hallották az elmúlt percekben.
Közösséget építünk. Szolnokon a 97,1-en, Veszprémben a 98,3-on. Karcz FM, ami nyomot hagy. Én, ha újra megszületnék, biztos legyen jó, aztán lennék.
Mondják el, hogy nem.